Kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Mérius Juhász Péter Könyvtár Újkerti Fiók Könyvtárán. A Gábor József Alapítvány és a Mérius Könyvtár közös rendezvényén a Szavamat Adom című rendezvényen, amely nagy hagyományokkal rendelkezik. A könyvtár mindig szívesen ad otthont ennek a rendezvénynek, ennek a közélet irodalmi délutánnak. Mai vendégeink a múzeumi terület képviselői, és az ő munkájukat és őket szeretné Rózsa Dezső bemutatni ezen a mai irodalmi és közéleti délutánon. Én át is adom a szót, sok szeretettel, halljuk a beszélgetést.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, sorstársakat és kíváncsi vendégeinket. Én nem is tudom, hogy mertem kitalálni azt, hogy múzeum igazgatókat hívok meg, de hála Istennek a szavukat adták, és mind a hárman eljöttek. Én úgy gondolom, hogy önöknek is hasznos dolog az, hiszen múzeumban járó emberek, hogy tudják azt, hogy is működnek a múzeumok, és főleg az, hogy kik azok, akik vezetik, akár Debrecenben, akár Berettyóújfaluban, vagy éppenséggel Hajdúböszörményben. Három vendégünk lesz, kezdjük Hajdúböszörménnyel. Tisztelettel köszöntöm Szekeres igazgatót.
Én is üdvözlök innen.
Egy híres múzeumnak a vezetője, egy híres városban vezetője ennek a múzeumnak. Idáig el kellett jutni. Honnan indult?
Honnan kezdjem?
Hát, amikor meghozta a gólya onnan.
Na, egy érdekes környezetben indultam, hiszen munkás családból származom. Hát amikor eljött az úgymond pályaválasztás ideje az érettségi után, akkor én tanárnak készültem, és a tanítóképzőben kezdtem el a tanulmányaimat, és érdekes görbületet vett a sors az életembe, hiszen az egyik tanár nő megkért arra, hogy írjak már egy TDK dolgozatot. Először olyan furcsának találtam, hogy miről írjak én. És akkor úgy eszembe jutott, hogy adódik ebből az alkalom, hogy én ugye még a nagy család nőttem föl, tehát a apai ága nagyszüleimmel együtt, és hát nagyapám az kerékgyártó volt, és hát gyerekkoromban mindig ott ténykedtem a műhelyébe. Akkor ennél jött az ötlet, hogy akkor miért ne lehetne megérni a Hajdúböszörményi kerékgyártó mesterségnek a történetét, meg magát a kerékgyártás, a szekérkészítésnek a menetét. Hát meg is értem, eljött a TDK dolgozat védésének, bemutatásának az ideje, és hogy nem, ezt a pályázatot ezt megnyertem. Tudni kell ahhoz, hogy mivel ez néprajz szak, maga a könyv is, amiből már előttem poént, ugye később könyv lett. Néprajzosok között én voltam az egyedül nem néprajzos. Hát olyan furcsának találhatódott, hogy a néprajzosok előtt végeztem. Ez azért meghatározta már úgy eleve is, hogy majd merre talán. De akkor még főiskolás voltam. Aztán a második TDK dolgozatomat is elkészítettem, az is néprajzi témájú volt, ott pedig külön díjat kaptam, és akkor Újbári Zoltán professzor úr azt mondta, hogy már pedig ez így nem mehet tovább, el kell, hogy menjek a néprajz tanszékre, és végezzem a néprajz szakot, mert hogy néz az ki, hogy egy nem néprajzot tanult nyer itt az eredményeket, és így kerültem az egyetemre. Még egy érdekesség ennek a történetnek, hogy hamarabb jelent meg az első néprajzi tárgyú könyvem, mint hogy én néprajzi szakot elvégeztem volna. Röviden ennyi az indulás.
Persze lelőhetném a poént, mondhatnám azt is, hogy azért, mert a nagyapa kerékgyártó volt, azért lett ön Szekeres. Én azt hiszem, hogy amikor arra adta a fejét, hogy a múzeumba bekerüljön dolgozni, akkor azért már voltak elképzelései arról, hogy hogyan tovább. Mi, akik csak valami keveset látunk abból, ami a múzeumban van, azt látjuk, hogy rendbe rakva a kollégákkal, de mi van mögötte?
Rengeteg munka. Úgy gondolkodnak mindenki, hogy hát a múzeum az egy nyugodt hely, ott nem kell semmit csinálni. De elkutogatnak az emberek, elolvasgatnak, és akkor ugye ennyire áll a munka. Hát mióta ugye az önkéntesség is beindult Magyarországon, bizony sokszor tapasztaljuk azt, hogy a gimnáziumi gyermekek, amikor jönnek, akkor megyünk a múzeumba, túl se kell csinálni semmit, letelik ez az időszak, és akkor mikor tapasztalják azt, hogy úristen, hát ez egy őrültek háza, itt mindenkinek mindent kell csinálni, és mindig van valami feladat, akkor úgy elcsodálkoznak lehet, és elgondolkodnak. De hál' Istennek ez a jó tapasztalattal tudok beszámolni csak, mert mindig szívesen jöttek, és mai napig szívesen járnak a gyerekek is. De a felnőttek is ugyanígy vannak.
Ha specializálni lehet egy múzeumot, akkor mondjuk a Böszörmény múzeumnak mi az erősség?
Hát maga az ősi múlt, ugye a hajdú tudat, és hát ugye egy területi múzeum vagyunk az öreg hajdú városoknak a területét képviseljük, és ráadásul egy olyan házban, ami a Hajdúkerület székháza volt. Tehát ez maga determinálja azt, hogy a múzeumnak mi is a működése, és vagyis a küldetéstudata, ezzel az új szóval kifejezve, hát ez, hogy összefogja újra a hajdúságot, bemutassa magát a népet, és annak történetét, illetve néprajzát.
Egy múzeum az mindig arról híres, ugye, hogy régiségeket őriz. Arról is híresnek kell lennie, hogy megmutassa a múltunkat, a történelmünket. Ez talán egy kicsit speciális is, hiszen Hajdúváros. Beszéljünk arról, hogy ez történelmileg hogy jött létre, és hogy tudják bemutatni a kíváncsiskodó embereknek.
1924-re vezethető vissza, amikor H. Fekete Péter az alapító múzeumigazgatónak nevezhetjük, akkor még múzeumvezető volt, elhatározta, hogy létrehoz egy múzeumot. Tehát minden elhatározás kérdése, és ha valaki valamit elhatároz, az általában azért teszi, mert azt meg is akarja valósítani. A gondolatot tett követte, és először csak a várostól úgymond kihajtott egy szobát, utána kettőt, utána hármat, és a végén azt mondta, hogy most már nem férünk, mert annyi tárgyaink vannak, ezért megkapta múzeumnak a Hajdúkerület egy részét. Akkor pontosan a másik részét, mint amelyikben most a bíróság van. És akkor szépen így fejlődött tovább, mert mindig hozzárakott valaki valamit.
Na, jó lesz a kérdés. Hány tárgyat őriz a múzeum?
Ez jó kérdés. 100 000 körül van. Most az a kérdés, hogy mit számítunk tárgyat. Sokan azt gondolják, hogy a múzeumi tárgy az csak ami kézzel fogható, de hát egy papírlap is tárgy, vagy egy úgynevezett hangfelvétel. Sokszor többet elmond egy adott eseményről, történésről, például egy hangfelvétel, mint egy tárgyat rakunk csak elé. Nem is lehet szétválasztani ezeket. Az írásos emlékezetet, a hangi emlékezetet, az orális hagyományt és magát a tárgy együtteseket, ezeket valahogy így komplexen tudjuk csak kezelni. És így adják ki igazából magukat.
Amikor elhatározzák azt, hogy megnyitnak egy kiállítást, gondolom én, hogy van egyfajta tematika.
Igen.
Ez minek alapján? Hogy működik?
Hát most már egész másképp működik, mint régebben. A múzeumnak nyitnia kellett, mert tényleg valóban egy zárt világ volt. Emlékszem, amikor kezdtük, akkor a múzeumnak az ajtaja csak jellemzően, és most nem az elődömet akarom ezzel degradálni, de mindig zárt ajtók voltak. Egy érdekes történet, hogy az egyetlen kisajtón, a nagy hatalmas kapu melletti kisajtón föl volt szerelve egy mozgásérzékelés, tehát egy ilyen érintkező kapcsoló, ami, hogyha belépett valaki, akkor hatalmas csörgéssel egy csengő megszólal. Mire megszólalt, ugye Miklós, hogy na ki jött már megint. Tehát most már teljesen természetes, hogy jönnek emberek, nyitva a kaputár, vagy nyitva bárki bejöhet, akár csak a díszudvarba akar bejönni. Állandó kiállítások, időszaki kiállításokban, vagy éppen hozzánk. Sokszor egyébként szoktunk ilyen hírnapokat rendezni, a látogatók elcsodálkoznak azon, hogy a raktárak milyen kincseket őriznek, amit tényleg még sose láttak, mert van az állandó kiállítás, hogy bizonyos tárgyak kint vannak, azt látják. De amikor belépnek a raktárba, és akkor az a csodálkozás rajtuk, hogy úristen, minden van még itt. És ezt mind látni szeretnénk. Ezért most úgy döntöttünk már, hogy forgatjuk ezeket az anyagokat. És mindig más tematikára építve, az a célunk, hogy minél több anyagot be tudjunk mutatni. Nem feltétlenül kell, csak mindig egy statikus kiállításnak fennmaradnia.
Én egy kicsit visszakanyarodnék az élet útjához. Hogy került tulajdonképpen oké néprajzos, mégis múzeum? Hogy került oda?
Érdekes helyzet, mert én tanítottam már, amikor egyben jártam az egyetemre is. A Faramóci helyzet állt elő, hogy ugye csak levelezőn lehetett volna, de egyéni levelezőnek hívtak engem, mert hál' Istennek a más órák, amivel nekem beszámolták a főiskolai végzettségeket, azok a délelőtt voltak. Viszont a néprajz órák azok mindig délután kezdődtek, és akkor én tanítottam, tehát én a nappal is sokkal jártam, tehát minden időszakban. Közben már én úgy gyorsgattam bizonyos cikkeket, újságba is népszerűsítő cikkeket, és akkor Miklós, hát még jártam be a múzeumban természetesen kutatni. Miklós, az igazgató, azt mondta, hogy menjek oda dolgozni. És én pedig azt mondtam, hogy végre, az, amit szeretnénk csinálni, akkor itt az alkalom, és akkor megragadom. És ennyibe tellett, tehát, hogy átmentem akkor a múzeumban, akkor érdekes módon kevesebb pénzért, mert pedagógusként többet kerestem, mint a múzeumban kerestem, de akkor se bántam meg. Most ugyanaz a helyzet, hogy megint kevesebbet keresem egy ilyen muzeológus, mint egy pedagógus, de hát Istenem, ez az életrendje. Úgyhogy így kerültem oda.
Mi volt az a csábítás, ami tulajdonképpen a múzeumban vitte, mert hát azért akkor sem volt mindegy, hogy mennyit keres az ember, ez valami fajta más elhivatottságot jelent?
Én szerettem tanítani is, de ahogy ugye jöttek a minél inkább beleolvasta, belelovalta magát ebbe a néprajzba az ember, egyre inkább megszerettem, mert látta benne, hogy micsoda kiteljesedés lehetséges ebben. Persze, hogy most már ez a hobbim, a munkám, van mindenem. Ez nekem tökéletes most. Azt szeretem, csinálom, amit szeretek tényleg. És ez megfizethetetlen egyébként.
Van-e kedvenc szárgya a múzeumban? Tehát amire azt mondja, hogy igen, ez aztán valami.
Szóval talán mindegy kedves. Mondjuk a városláda, de elmondom, hogy miért. A városládának van egy olyan története, hogy Hajdú hatház elkezdte gyűjteni pénzt, hogy megvásárolja a hatházi ládát. Egy fotót elküldtek a Hajdúsági Múzeumban, hogy nézzük már meg, mennyire adnak, meg annyira adnak, és hát elcsodálkozva láttuk, hogy hát itt a beszermennyi címer van a láda belsében. Úgyhogy a Hajdúsági Múzeum vette aztán meg ezt a ládát. Na és az az érdekessége, hogy egy helyi mester, Kovács mester, vagy lakatos mester készített ezt a ládát, és olyan furfangos elveken zászerkezete, hogy én mindig azt mondom látogatóknak, csoportoknak, hogy tessék, van egy hatalmas kulcs hozzá, itt van nálam, és akkor nyissuk ki, de én nem segítek. És akkor mindenki próbálgatja, hogy hol, mit lehet itt, hogy még a kulcsot se tudjuk bele dugni a zárba, és akkor mindig ugye rá kell vezetni őket, hogy felül kellene tapogatózni, most alól kellene, meg két ujjal, és akkor legvégén már akkor rájönnek, hogy ez is mozog, ami mozog, akkor az talán majd valamit csinál, és hát ez fantasztikus élmény, nem csak a gyerekek számára, hanem hát a felnőttek számára is. Talán ezért magába hordozza azt a rejtét, amit egyébként olyan a Hajdukról szoktak mondani, hogy a megfejtetetlen figurát.
Most milyen kiállítás van a múzeumban, amiről szívesen beszélnek?
Hát most egy időszaki kiállításunkról szívesen beszélek, hiszen nem a múzeum kezdeményezte, hanem egy kívülálló. És ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy foglalkoznak a múzeummal. Ez arról szól ez a kiállítás, amit nehéz megfogalmazni, de inkább azt mondanám, hogy egyfajta identitást tudat erősítő kiállítás, hiszen ha megnézzük, azt mondjuk, hogy hát talán ez képzőművészeti, talán helytörténeti, talán családfakutatás, olyan megfoghatatlan elsőre. Arról szól maga a kiállítás, hogy egy Böszörményből elszármazott festőművész unokája, vagyis hát a festőművész az Böszörmény volt. Az unoka is így született, csak aztán Kecskemétre távozott ellakni, és elkezdte a családnak a családfáját szállítani, és érdekes módon olyan emberekre akadt, akik szintén festők, egyébként álltak, és akkor azt találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy olyat, hogy maga a családfa is, amit majd ki lehet egészíteni, tehát a látogatók, vagy akik is felismerik rajtuk, hogy én ezen az ágon rokon vagyok, akkor egy ilyen kis búrába bele tudják dobni a kis cetéjüket, és akkor ezzel kiegészül. Tehát ilyen aktívá is válik, mert mindenki elkezdi kutatni magának a családfáját. A gyerekek hangfelvételeket készítetnek a nagyapával, a nagymamával. És ez is arra ösztönöz, hogy ismerje meg a családfát, a család történetét. Úgy is fejeztük ki ott a bevezető szövegbe, hogy mindenkinek megvan a maga kis múzeuma, hiszen van pincemúzeum, van padlásmúzeum, csak fel kell oda menni a gyereknek, el kell kezdeni fitetni a nagyapák, nagymamáknak a titkos féltett dolgaiba, és akkor olyan értékre kerül le, ezáltal, ami pótolhatatlan, mert egyből rájön, hogy mennyi ezer meg ezer szállal ragaszkodik ez a családhoz egyébként is kötődik. Tehát például egy jellegzetes dolog, hogy amit kiállítottunk, egy családi ládát hoztuk el, meg hát olyan festményeket, amit senki nem láthatott, tehát valamiféleképpen a család is beengedte a nagy közönséget magába a családba, amibe mindenféle icket-fackot beleraktunk. De sokan kérdezik, hogy például abba a ládába miért vannak ilyen drogdarabok, meg ilyen elhasználódott fenőkő, meg ilyesmi. Hát azért, mert ezt gyűjtötték. Böszörmény ember, nagyon érdekes, ne dobjuk ki, majd jó lesz az még valamire. És akkor egy idő után rájön az ember, én is ilyen vagyok egyébként, rájön az ember, hogy hát már nem fél. De a drót az annyira jellemző, drótnak mindig lenni kell, mert azzal mindent meg lehet kötözni. Mondjuk el egy példát, hogy a korra haladunk, és anyám egy újabb technikát fedezett fel, ő már szakított ezzel a drótgyűjtés hagyományával. Ő neki egy időben, hát már egy jó ideje, az lett a mániája, hogy mindent meg lehet kötözni harisnyával. Ami nem kültartós, ez biztos. Hát az szőlőrugastól kezdve a kertbe mindent megold harisnyában, ugye elhasználódott harisnyákkal. Az unokán nagy örömére, mert mikor ezt még meg kellene csinálni, akkor nem tudjuk letépni, tehát akkor az biztos késre kell elvágni. És hát ők már csak nevesik az egészet, mikor na, azt ide kell jelen kötni ezt a fát, és már hozzá is ki anyám a harisnyát. Ezek az értékek egyébként. Tehát most egy harisnyát nevezhetünk értéknek? Nem. De ebben a kontextusban azért ezer szállal kötődik már a család egymáshoz harisnyán által.
Minden napjainkban, és ezzel gondolom, hogy a múzeum is így van, mint hogy mind a másik két kollégájánál is, egyfajta kultúrközpont Böszörményre ez, és ugyanúgy elmondható, hiszen itt azért rengeteg nyári tábor van, nyári tárlat van, festőművészek jönnek össze, hát Burai Pista barátom is nyugodjon békében. Ezt hogy támogatja a Böszörményi Múzeum?
100%-os mértékben. Tehát én mindig annak a híve voltam, egyedül nem megy, és fogjunk össze, annál könnyebb lesz minden. Egy konkrét példát tudok csak mondani, a nyáron volt az írótábornak, minden évben van, egyébként Papfür Jánosék szervezik egy írótábor gyerekeknek, ahol magát az írás művészetét is úgymond tanulják. Egy helyszínt keresett volna, ahol az éjszaka, tehát az esti programok vannak, ugye beszélgetések, akkor kis zene, bármegyikben, amikor már kötöttebben tölthetik az idejüket a gyerekek vagy az érdeklődő felnőttek. És akkor megkérdezte, hogy hát valahogy nem tudnék valami, hát mondom, itt a díszudvar, gyertek ide. És akkor csodálkozott, hogy úristen, hát mindig falakba érkezett máshol, itt meg minden lehet. Mi kell, mondja, szólja, persze, akkor azt is megoldjuk, ezt is megoldjuk. És hogy nem egy oldalú a dolog, erre akarok kitérni. Az idén volt most 45 éves a múzeumbarát köre, a hajdúsági múzeumbaráti köre. Egy egynapos rendezvényt nyár ünnepeltük ezt meg. És nyilván azokat is meghívtam, akik eddig is segítették a múzeumot, köztük a fűréket is, ugye az írótáborosokat, akik nagy szeretettel fogadták a meghívást, és hát ugye némi célzatossággal azért mondtam neki, hogy nem bánnám, hogyha a gitárodat is hoznád. Meg gondoltam, hogy már ott elgitározgatnak, mert nagyon jó előadásai vannak ilyen verses feldolgozásokból. Jó, rendben van hozzá. Másnap felhívott, azt mondja, meg közben aztán kiderült, hogy lesz egy nagy színpadunk is, úgyhogy ott is lesz a hangosítás, és felhívott, azt mondja, hogy Gyula, nem baj, hogyha akkor az egész 40 perces műsort visszük az egész együttesre. Hát örülök neki. Tehát így, amikor mindig hozzárak valaki valamit más programjához, és nem olyan szemmel nézi, hogy na, ez ezt csinálta, akkor nem. Ez a legjobb, hogyha mindenki segít mindenkinek, mert úgy egyszerűbb.
Mondhatunk-e valami olyasmit, hogy van-e valami különleges a Hajdúböszörményi Múzeumban túl azon, mint amit most elmondott? Mennyivel másabb, mondjuk a többihez képest?
Az épület maga meghatározza a múzeum másságát, én azt mondom. Hogyha belép valaki és átérzi azt, hogy régen ezen a lépcsőn jött Fie Gábor, Hajdú kerületi főkapitány, akkor az egy pátosszal tölti el. Ez olyan, mint amikor a Korpanánu templomba beül az ember, ugye, már a Hajdúknak, hogy Bocskai ott járt, és én most ott ülök, és szinte elképzel az ember, hogy na, most nyújtját azt az adománylevelet, amivel minket nemesített. Tehát maga a hangulat, környezet már megfogja az embert.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott eddig. Most jön a játék másik oldala.
Igen.
Ugye azt beszéltük meg, hogy mindenki hoz valami felolvasni valót.
Így van. És én mondtam, hogy azok egy érdekességet. Olyan érdekességet hoztam, ami talán meglepő, de én ezer szállal kötődöm hozzá, még gyerekkorom óta. Mielőtt elkezdeném ezt kell olvasni. Egy érdekessége, hogy nagy véletlenül egy továbbképzés alkalmával Varga Benedekkel beszélgetve kiderült, hogy az, amit én nagyon szerettem már gyerekkoromban is, és mai napig is évente mindig elolvasom egyszer-kétszer, mert mindig jó kedvedelik, ő írta ezt a könyvet. Tehát Kicsi a világ, és nagyon meghatódott rajta egyébként, hogy nekem az egyik kedvencem az anyukája által írt mese. És akkor gondolom sokan is ismerős, mert régen használtam mindenki a Gőgös Gunnár Gedeon című könyvet. Hát ez már nem kemény kötésű, mert ez az első is, a film első is volt, akkor ez már az övé, mert az enyém az finom szóval rongyá lett ugye olvasva, meg nézegetve. Na hát ebből akarnék én akkor egy mesét felolvasni, jó? Gyuri Kakas és a gyík. A gyík a napsütötte köveken sütkérezett. Meglátta őt Gyuri Kakas. Különös állat. Hozzá hasonlót még sohasem láttam. Közelebb lopakodott, hogy jobban szemügyre vehesse. Négy lába van, mint a lónak, a tehénnek, a cicának és az egérnek. De teljesen sima, szőre nem nőtt. Baromfi nem lehet, mert a baromfinak tolla van és két lába. Vajon mi lehet? Törte-törte fej Gyuri Kakas, de nem tudta kitalálni, mit lát. Nem vagy te béka? Kérdezte a gyíktól. Soha életemben nem láttam ennél osztobább kakaszt. Sziszegte a gyík. Biztos béka vagy, de miért beszélsz pöszén? Osztoba, osztoba, kakasz, hangzott a felelet. Persze, hogy béka vagy, állapította meg Gyuri Kakas. A békának van zöldes-barna bőre és két kirüllett szeme. A lábaid is oldalt nőttek ki, nem alattad. Nini, neked hosszú farkad is van, kitől kaptad? Nem kaptam van. Ha nem kaptad, akkor loptad. Békának nem lehet hosszú farka. Nem az egérkétől loptad? Vigyázz az utamból, mordult rá egy íg. Gyuri Kakas egy íg farka után kapott, és az letörött. Látod, hogy loptad? Oda volt ragasztva, diadalmaskodott. A gyík mérge sziszegéssel eltűnt a következőt, Gyuri Kakas pedig a gyík farkot gondosan elrejtette. Pár nap múlva a gyík ismét sütkérezett a köveken, Gyuri Kakas ámulva látta, hogy ismét farkat visel. Honnan van új farkad? Kinőtt, felállt a gyík. Ne beszélj szamárságot! Ennyi idő alatt még a tor sem nőhet ki, mérgelődött Gyuri Kakas. Az én farkam kinőtt. Nem hitte ez Gyuri Kakas? Egy óvatlan pillanatban ismét a gyík farka után kapott, és az ismét letörött. Nem tett belő nap, és a gyík ott sütkérezett a köveken. Vadonatúj farka zölden villogott a napfényben. Bámulatos, kiáltott fel Gyuri Kakas. Harmadszorra is lopott magának új farkat ez a furfangos béka. Nem béka az kisfiam, felelt édesapja, hanem gyík. Gyík, és a gyíknak van farka. Van. És valahányszor letörik, mindig kinő. Sosem hallottam ennél érdekesebbet, mondta Gyuri Kakas, de attól kezdve nem bántotta a gyíkot. Tehát ez lett volna.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
És akkor igazgatónőt kérem, hogy cseréljenek helyet. Amikor én felkértem önt arra, hogy jöjjön el ide közénk, bemutatkoztam önnek természetesen, mint ahogy ön is nekem, meg majd most a közönségnek is. De azt tetszett mondani, hogy ön engem ismer. És én akkor nagyon-nagyon meglepődtem, mert viszonylag keveset jár az ember Berettyóújfaluba, legfeljebb átutazóba. Nos, kezdjük azzal, hogy honnan ismer engem?
Onnan kezdem, hogy az én életem muzeológusként egy ilyen utazó muzeológus kategóriába tartozik. Hajdú-Bihar megye több településén dolgoztam, többek között Hajdúadházon is. Ön megfordult egy alkalommal Hajdúadházon, a Földi János emlékházban, és az akkori beszélgetés mély nyomot hagyott nem csak bennem, hanem az ott dolgozó kollégákban és látogatókban is. Hajdúadház, az előbb hallhattuk Hajdúböszörményt, Hajdúság központját, csodálatos székházat. Én is igazgató úr, amikor említette, hogy mit választott volna, tőlem megkérdezi Hajdúböszörményben, mit választottam volna. Én is a városládát választottam volna, tehát dolgoztam ott is. Másfél évig dolgoztam Püspökladányban, Létavértesen, Berettyóújfaluban, Hajdunánáson. Tehát többféle lehetőség lett volna abban, hogy találkozzunk, de konkrétan az az esemény, amire én emlékszem, az egy hajdúadházi találkozás volt.
Így Így van. Nos, hát akkor egy életutat kérek öntől, és azt is kérem, hogy szíveskedjen bemutatkozni.
Korompai név Mocsnik Marianna vagyok, egy olyan név, amit soha nem szoktak első hallásra megérteni, leírni meg aztán pláne nem, főleg a középső részét a névnek. Mocsnik, ez egy nagyon különleges név, és talán a kezdetet innen vezetném el, ugyanis édesapám családja Szlovéniából került Németországba bányász emberekként, nagyapám és testvérei Magyarországra telepedtek, és bányászként dolgoztak Kazincbarcika környékén. Tehát aki jelenleg Mocsnik Magyarországon, az biztos, hogy a három fiú valamelyik leszármazottja. Tehát egy ilyen szempontból egy nagyon különleges háttérrel rendelkezem. Én még megéltem azt, hogy velem a nagyapám németül beszélt, első unokája voltam. Tehát a nagy-nagy sétáink alkalmával ő mondta, és önkéntelenül is az ember megjegyzett és megtanult sok mindent a német nyelvből is. Valahogy úgy alakult az én életem, hogy ez az idegen nyelv iránti kapcsolódás valahogy mindig erősebb és erősebb lett, mert a családba utána egy orosz anyanyelvű került, utána egy Hollandiából származó, tehát valahogy mindig úgy kellett megélnem a családi összejöveteleket gyermekként, hogy vagy németül, vagy oroszul, vagy angolul, de valamilyen idegen nyelven biztos valaki beszél. Tehát ez így meghatározta az én életem egyik vonalát. A szüleim egészségügyben dolgoztak, édesapám orvosként került Debrecenből, a Debreceni Egyetemből Salgótarjánba, ami egy teljesen más világ, palócok hadiszállása, ha szabad így mondanom, és egy olyan különleges világba csöppentünk a családommal, amiről nekik sem volt fogalmuk, senkinek, hogy ott egy más lelkületű emberekből álló közösség van, akik rendkívül összetartóak. Meseszép, gyönyörű táj. Nekem 25 évet jelentett az ott töltött szép időszak, gyönyörű volt, de meg kell, hogy mondjam, sokféle érzéssel emlékszem vissza. Nagyon szerettem ott élni, számomra Mikszát, amit leírt a tájról, az emberekről, az meg is elevenedett ott. De valahogy az a táj soha nem fogadta be az idegeneket. Márpedig mi hát idegeneknek számítottunk, mint ahogy minden olyan ember, aki értelmiségként Salgótarjánba került. 1961-ben volt a városnak egy olyan törekvése, hogy 1000 értelmiségit a városban. Ugye tudja mindenki, hogy Salgótarján bányászváros ipari üzemeiről híres, de elég kevés értelmiségi volt. Így valóban 1000 orvos, mérnök, tanár került a városba, így kerültünk mi is oda. És most, ha az az 1000 ember, vagy 1000 család, akik oda kerültek, egy létszám ellenőrzést tartanának, nagyon kevesen maradtak ott a történet során, mert valahogy ezt az idegenséget végigéreztük mi az ott lévők. Hát ugye ott is az idegen nyelvbe jött, amikor a konyhán, a gimnáziumban megkérdeztük, mi lesz az ebéd, és teljes nyugalommal szlovákul beszéltek a konyhásnénik. Ugye ezt is az ember, ha nem olyan környezetből jön, akkor nyilván nem érti. Már kitapasztaltuk az évek alatt, de hát mégsem olyan volt. Életemnek ez az egyik meghatározó eleme, a Salgótarján, az idegen nyelvűség. Utána pedig két nagy terület van, amit én nagyon kedveltem, a néprajz és a képzőművészet. Ezek irányában szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, illetve folytattam is.
Kérek egy nacionálit, egy pályát, honnan indult?
A munkám kapcsán.
Igen. A végén úgyis az lesz, hogy lett igazgató Beretti Újfolyba, de a tanulmányai érdekelnének. Tehát.
Salgótarjánban érettségiztem, utána Nyíregyházán magyar-orosz szakos tanárként végeztem, tehát tudjuk az orosz nyelv óriási karrierjét, ugye a mi korosztályunkban választani kellett, hogy milyen irányba haladjon az ember. Én világéletemben az iskolában angol nyelvet tanultam, de mondták, hogy itt Debrecenben jobb lesz, ha a német nyelvet választom, el is végeztem a német szakot Nyíregyházán, de hát valahogy úgy alakult az élet, a Kardos utcai iskolában tanítottam 15 évig, hogy úgy döntött az akkori iskolavezetés, hogy elég lesz mégiscsak egy idegen nyelv oktatása, tehát maradt az angol oktatás, így a német szakos tanára már nem volt szükség, ez voltam én. Én mondtam az angolos kollégáknak, hogy nagyon vigyázzatok, mert elvégzem az angol szakot, az angolt is beszüntetik, mert valahogy így alakul az ember élet pályája. De hát én vettem egy nagy fordulatot, és régi-régi vágyam, ami az volt, hogy vagy művészettörténetet, vagy néprajzot végzek, az sikerült is. A néprajzot a Debreceni Egyetemen elvégeztem, de akkor megéreztem egy olyan szakterületnek az ízét, amit nem szerettem volna elhanyagolni, ez pedig a múzeumpedagógia volt, és az ELTE múzeumpedagógiai szakát Budapesten elvégeztem. Ez a tanulmány része a dolognak. A munkát illetően 15 év tanítás után kerültem a múzeum világába, 15 évig a Debreceni Kardos utcai iskolában tanítottam, majd ezt követően, ahogy említettem, a múzeumi életben vándor múzeológus lettem, különböző helyszíneken az előbb felsoroltam. És a végállomás most szűk két évvel ezelőtt hívtak meg a Berettyóújfalui Múzeumban, és vezetői beosztást kaptam.
Én nem akkor Berettyóújfaluba jártam, én nagyon megörültem annak, hogy befogadott a múzeum egy olyan képkiállítást, ami szerintem önmagában is ritkaság, és ez Romanek Inka képeiből készült kiállítás volt. Nem ő az egyetlen, aki ilyen képeket csinál, amit a látássérültek is megtapogathatnak, hiszen László Ákos is, Bura István is készített ilyet. Mégis olyan szeretettel beszélt róla, amikor ott végig kísért engem, hogy önmagában megható volt, hogy érti és érzi azt, hogy a látássérültnek is kell ez a fajta művészet. Ez hogy jött össze?
Ez a tárlat, ugye a tapintható tárlat, az előző múzeum vezető Kála Irén ötlete alapján valósult meg. Én úgy gondolom, hogy ez valóban egy korszakalkotó lehetőség volt, és nagyon jó, hogy megtették ezt a lépést annak idején Berettyóújfaluban. Ez a tárlat nem csak önöknek szólt, hanem azok számára is, akik nem tudják azt elképzelni, hogy mit jelent minden érzékszervünk 100%-os felhasználásával bármit is érzékelni. Azok is végigjárták ezt a kiállítást, gyerekek és felnőttek egyaránt, akik 100%-os látással rendelkeznek, és mégis ott lehetővé tette a múzeum azt, hogy érzékeljék, hogy vajon embertársaink, akik nem rendelkeznek ilyen képességekkel, mit élhetnek, mit élhetnek át ebből a művészetből. Én úgy gondolom, hogy Kála Irén, aki ezt a tárlatot maximálisan támogatta, egy nagyon jó kezdeményezést indított el. Azóta is hozzáteszem, nagyon jó kapcsolat van a látássérült csoporttal ott a múzeumban, hiszen minden körülmények között mi támogatjuk az ő tevékenységüket. Ezután a tárlat után más múzeum is többször készítettek ilyen jellegű kiállítást. Számomra például a Sóstói Múzeumfalu tapintható tárlata volt rendkívül különleges, ahol nem a képzőművészet, hanem a néprajz került a középpontba, és egy szabadtéri néprajzi múzeum különlegességeit mutatta be a tárlat.
A kérdés itt is az, hogy van olyan tárgy, olyan eszköz, szóval mi a kedvenc?
A Bihari Múzeum helytörténeti gyűjteménnyel, régészeti néprajzi gyűjteménnyel és irodalmival rendelkezik. Számomra a jelenlegi kiállítási egységek közül a sárétvízi világa a legkedvesebb. Az egy speciális terület, az egy rendkívül különleges téma, hiszen ha Szőcs Sándor munkáira gondolunk, amit ő leírt sok-sok évtizeddel ezelőtt egy most már lassan feledésbe merülő világról, az elevenedik meg a mi néprajzi kiállításunkban. A lecsapolás után átalakult természeti táj, az ott élő pákász emberek hétköznapjai alaposan megváltoztak, és így a társadalmi helyzetük is. Én nagyon nagy szeretettel foglalkoztam Szűcs Sándor munkáival már Püspökladányban is, igaz, hogy akkor elsősorban a népmese gyűjtésével kapcsolatban, de itt a Bihari Múzeumban ezt lehet ötvözni a pákász életmód tanulmányozásával együtt, és épp a múlt héten volt egy olyan bemutatónk, ahol óvodásoknak készült múzeumpedagógiai mappát mutattunk be óvónőknek, a pedagógusoknak egy kis segédanyagot készítettünk, tablókiállítással járjuk a környező településeket, hiszen a Bihari Múzeum jellegzetessége az, hogy nem csak Berettyóújfalu a város múzeuma, hanem 21 település múzeuma is, 21 településsel van kapcsolatunk, és éppen hétfőn indul egy olyan, most azt mondanák a kollégák, hogy roadshow, mert ugye ez a legújabb kifejezés, de egy olyan program, aminek keretében több településre elviszük ezt a kiállítást műtárgymásolatokkal, és bemutatjuk a kicsiknek és a picit nagyobbaknak a Sárét régi világát.
Én azt gondolom, hogy kaptunk egy átfogó képet az ön életútjáról. Nyilván még van és lesz is dolga. Mit tervez a közeljövőben a múzeum? Milyen kiállítás lesz, vagy mi lesz, amire érdemes felhívni a figyelmet?
Nagyon aktuális a kérdés. Pontosan ma délelőtt volt egy mintaprojekt nyitó rendezvényünk. Ugye ez egy ilyen nagyon komoly pályázati elnevezés, hogy mintaprojekt. Egy kiállítást tervezünk iskolai közösségi szolgálatos gyerekekkel. Ugye igazgató úr is említette, hogy nagyon fontos a középiskolások megnyerése, látogatóvá válása, és ha már a törvény biztosítja azt, hogy 50 órát nekik teljesíteniük kell az érettségi előtt, akkor miért ne használnánk azt a lehetőséget, hogy mi egy különleges projektet készítünk számukra, aminek az a címe, hogy Iskola X, rövidítve, Iskolai Közösségi Szolgálat, Történetek a bőrönből. Ennek a projektnek a bemutatására került ma sor a Debreceni Egyetem épületében, és azért itt, mert a projektünknél hasonló kiállítást fog rendezni a Püspökladányi Múzeum és a Hajdonállási Múzeum, és ebben a Debreceni Egyetem hallgatói közreműködnek olyan tekintetben, hogy kísérik a folyamatot, segítséggel lesznek a diákokkal, összeköttetésben fogunk állni a középiskolákban az ők segítségével, és a projekt végén, február végén megnyílik mind a három helyszínen egy kiállítás, ami után, ha ez jól sikerül, minden múzeum számára egy segédanyagot készítünk arról, hogy hogyan is kell egy ilyet szervezni, vagy előkészíteni. A történet pedig úgy néz ki, nagyon röviden, a kiállítás lényege. Képzeljük el azt, hogy mindenkinek van egy bőröngye, vagy egy ládája, amiben tárgyakat, dokumentumokat lehet elhelyezni, és képzeljük el azt, hogy 20 év múlva, ha kinyitják ezt a ládát vagy bőröndöt, mi lenne az, ami arról az adott személyről szeretné, ha a jövő nemzedék megtudna. A középiskolásoknak a 2017-es évet, vagy pedig a családjukból egy személyt kell majd bemutatni, és mindenki megtöltheti a saját bőröndjét, a saját ládáját emlékekkel. Ezt fogják a középiskolások csinálni, de csatlakozunk mi muzeológusok is kiki a saját szakterületéről. Én néprajzosként egy 30-as évekből származó kalendárium sorozatot feldolgozva egy bihari gazdasszony életének emlék anyagát szeretném egy bőrönbe rejteni, amit ha bárki kinyit, remélhetőleg egy emberi sors alakulását fogja majd felfedezni. Várhatóan a mi kiállításunkon olyan 20 bőrönd, láda, mert utazóládák is lehetnek, hiszen a Rédei család biztos, hogy nem egy kis kofferrel utazgatott, de van olyan diák, aki például a Berettyóújfalui zsidóság egy jeles képviselőjét, mondjuk az Adler nyomda tulajdonosát fogja megjeleníteni, és lesz olyan történész, aki első világháborús katona ládájába rejti az emlékeket. Február végén nyílik a kiállítás, április közepéig látható, majd mindenkit nagy szeretettel várunk erre a kiállításra.
Köszönöm szépen, szép a zárszó. Nos, akkor jön a játék másik oldala. Mit hozott nekünk, mit hallunk öntől?
Nagyon sokat gondolkoztam, az előbb említettem a Palóc területet, és számomra Mikszáth Kálmán jeleníti meg a palócságot. Mégis a dilemmám másik irányba vezetett, a másik nagy kedvencem Vas Albert, akivel én bevallom őszintén a munkáival 1999-ben konkrétan tudom mondani a dátumot ismerkedtem meg, amikor Székelyföldön, Székely-Szentmihályon egy unitárius lelkés családnál töltöttem néhány napot. Nem csak a táj varázsolt el, hanem a székely emberek lelkülete, és a lelkész felesége a kezembe adott egy könyvet, azt mondta, ezt olvasd el, ebből kiderül, hogy kik vagyunk mi. Most jelent meg Marosvásárhelyen, nem biztos, hogy meg tudjuk venni, hogyha szeretnéd hazavinni. Én elolvastam egy-két nap alatt ezt a könyvet, a 13 almafa című könyvet, és utána indultunk Székelyudvarhelyre, hogy megszerezzük a könyvet. Nem volt könnyű. Rajta is van az ára, 35 ezer lej volt akkor, de sikerült. Én ebből választottam egy részletet, mert benne van a székely emberek gondolkodása, benne van Vas Albert rendkívül gazdag nyelvezete, mert én nagyon nagyra értékelem azokat a gondolatokat, amelyeket akár a mesében, akár történeteiben, regényeiben megfogalmaz. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, ők Vas Albert meséjén nőttek fel, ahogy meséli, hogy hogyan jött létre, mondjuk, hogy miért nem szabad a piros bogyót megenni az erdőben, vagy milyen halak vannak a tóban, ettől szebbet nem lehet mástól hallani, csak Vas Albertől. Tehát az én gondolatom ennek a regénynek egy kis bevezető része, és a legvégén még egy záró gondolatot szeretnék tőle idézni.
Hallgatjuk.
Tehát a 13 almafából. Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkeznek róla, valahányszor adódik. Szóval az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kettelve néz, szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagybajuszú, időtöltött főangyal volt ez, olyan törzsön mesterféle. Azért volt szabad neki megszólalni, ezt tudjuk mindannyian. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. S az mi lenne? Nézett az Úristen csodálkozva legvénebb szolgájára. Az pedig kivette szájából a csutoráspipát, s odabökött vele Erdély felé. Ahonem, még nincs rajta senki. Az Úr odanézett, s a biza lakatlan volt egészen. Pedig csodaszép kis országnak ígérkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. No bár csak, mondta, s elkezdett kotolni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart még, azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. Így mi, mondotta, ezzel is meg vagyunk. De a vén angyal cserét csak csóválta a fejét. Márpedig egyszerűen hibázik még valami. Hibázik? Mi a szemed világa hibázik? Hökkent meg az Úr. Hásze emberek, azok most már vannak instálom, okoskodott a vén főangyal, de ki fogod dolgozni? Mi? Hogy ki fog dolgozni? Hát a magyarok a völgyekben, s a románok a hegyek között. De az öreg csak csóválta a fejét. A magyarok? Azok uraskodni fognak. A románok? Azok hanyat hevernek, s bámulják a léptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból, s a felhőbámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy hergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lábi zsebébe, s kirántotta onnan a szászt. Na, lökte oda bosszúsan a magyarok s a románok közé. Itt van itt. Ez majd dolgozik helyettük. De a vénok petlenkedő újra csak megvakarta a fejét. Hásze, jó, jó, ez meg volna, de valami azért még mindig hibázik. Mi a keserűség hibázik most már? Mérgelődött meg az Úr ekkora honokságon. Hásze, ide néz, uram, bögdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé. A magyar uraskodik és veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket és veszekszik a magyarról. Na ugye? A száz dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de kinek lesz haszna belőle? A száz az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Körnék valakit, akinek esze is legyen, meg szíve is, a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy ez éppen így igaz, S mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. És a zárgó mondatomat, ha megengedél előbb még, hogy mondjam el. Vas Albertől van egy idézetem még, ami teljesen olyan, mintha az én édesapám mondta volna, és ez mindig már össze van gyűrve a papíron, már sárga, már egy kicsit meg is szakadt, de mindig nálam van, és ez így hangzik. Nagyapám, aki még a béke embere volt, így indított el egy pünkösdi napon. Eredj, s keresd meg az igazutat a világban és az emberek között. Tréfás legény voltam még akkor, s az időig is olyan arculatú, hogy fölnéztem nagyapámra, s megkérdeztem. Útra valóul mit vigyek? Nagyapám rám nézett, gondolkozott egy kicsit, aztán annyit mondott mindössze. Jó indulatot az emberek iránt, s megértést a világ dolgaival szemben. Ezt kaptam én útra valóul a szüleimtől.
Köszönjük szépen! Először is támadást kérek szépen. Nos, hát Déri Múzeum, nekem egyik kedvenc helyem, nagyon-nagyon sokat jártam oda a 80-as években, munkatársam dolgozott ott. Maga a Déri Múzeum megér egy olyan misét is, hogy hiszen a Déri család azért ebben úgy rendesen benne van, volt, de mielőtt erre kerülne a sor, egy életutat kérek szépen öntől. Különleges a név, Angi.
Talán itt Debrecenben, igen. Apai ág az Csíkból származik, és a nagyapámat küldték 1905-be Debrecenbe tanulni a református kollégiumba, és hát a apai ág az azóta kötődik a városhoz. Anyai ág az egy bihari paraszt család volt, ott pedig anyukám került 1953-ba gimnáziumba Debrecenbe, és az anyai ág az pedig azóta kötődik Debrecenhez. Valóban ritka itt a trianoni Magyarországon, de Csíkban nem annyira.
Nos, akkor egy életutat kérek öntől, és honnan indult?
Hát én gyerekkorom óta történész akartam lenni, és hát nem tudom, hogy ez jó-e, de sikerült, így aztán most én máron a 30. tanévemet kezdem, mert a Debreceni Egyetemen történészként végigjárván a hierarchiának a első három szintjét, tehát tanársegéd, agyunktus és docens voltam vagyok, és emellett mindig volt egy más típusú érdeklődésem is, csodálkoztak is a tanáraim, hogy nem közgazdasági egyetemre mentem, mindig volt egy ilyen gyakorlatias érdeklődésem, és hát ez a történész pálya mellett úgy képeződött le, hogy előbb egy könyvkiadó ügyvezetője voltam a 90-es években néhány évig, aztán 99-től 2011-ig, erről talán többet nek lehet emléke, egy helyi lapkiadónak voltam a ügyvezetője, amelyik a Debrecen című heti lapot adta ki a városban, a Hajdúbiari Hét című lapot néhány évig a megyében. Egy Disputa nevű folyóiratot, ami főleg értelmiségi közönséget célzott meg, és egy Deol nevű internetes portált működtetett, és akkor 2011-ben a város már nem kívánta ezt a továbbiakban finanszírozni, akkor úgy látszott, hogy tulajdonképpen a pályámnak ez a része ez véget ér, még nem aztán 2013 őszén egy viszonylag meglepő beszélgetés során a akkori polgármester Kósa Lajos felkért, hogy pályázzak a Déri Múzeum igazgatói pozíciójára, ami valóban igazi meglepetés volt. Én nem dolgoztam sohasem korábban a Déri Múzeumban, és hogy egész őszinte legyek, remélem nem sértődnek meg a kollégáim, nem is vágytam oda, hogy ott dolgozhassak. Úgyhogy egy két hónapi vívódás és gondolkodás után végül elvállaltam, hogy beadom a pályázatot erre a pozícióra, amit elnyertem így 2013 márciusa óta, nem feladván az egyetemi állásomat vagyok a Déri Múzeum igazgatója is.
Maga a múzeum egy nagyon impozáns. Egy kicsit a történetéről, hogyha mesélne nekünk. Sokszor beszélgettünk már itt erről is, de azért mégiscsak jó azt öntől is hallani.
Van egy intézmény és egy épület történet. Az intézmény az 1902-ig vihető vissza tulajdonképpen. Ez meglepően késő, akik jártasak a muzeológiában, vagy a múzeum történetben, azok tudják, hogy a dualizmus alatt a nagyon sok vidéki városban alakultak helyi gyűjtemények, helyi múzeumok, és Debrecenben ehhez képest az 1902-es dátum, ez nagyon késejnek tűnik. Ennek az volt az oka döntően, hogy a református egyháznak volt egy kitűnő gyűjtemény, ami nem csak egyház történeti darabokból állott, hanem attól sokkal bővebb volt, és miután a városvezetés Debrecenben hosszú évszázadokon keresztül összefonódott a egyházi irányítással, az egyház világ irányításával, így aztán sokáig ez nem látszott célszerűnek, hogy ezt megkettőzzék. Így ilyen lelkes mondhatnám amatőrök mai szemmel nézve, gondolták azt, hogy mégiscsak azokat a döntően C-es relikviákat, egy patika belső, C behívó táblákat, kelyheket és a többi és a többi össze kellene gyűjteni és megőrizni az utókor számára. És a épület sem volt 1905-ben a jelenlegi Fűvészkert utcai iskolában nyílott meg egy teremben a első kiállítás, majd Csokonai szülőházának a helyén 1905-ben a halálnak a 100. évfordulóján nyílt meg már egy állandóbbnak nevezhető városi múzeum. A jelenlegi épület az pedig minden tekintetben Déri Frigyeshez köthető. Ő egy bácskai eredetű, de Baján iskolázódott, és a vagyonát Ausztriában, illetve Morvaországban szerző textilgyáros, sejemgyáros volt, aki igazából úgy kezdett műkincseket gyűjteni Bécsben, amely az egyik legfontosabb műkincspiac volt Európában, hogy a kastélyát rendezze be, és ehhez próbált az akkori divat szerint keleti műtárgyakat vásárolni, festményeket vásárolni, iparművészeti cikkeket vásárolni, és a többi, mindaz, ami egy ilyen nagy burzsoá kastélyba elképzelhető. Még nem, aztán egy családi tragédia történt, a felesége egy vadászbalesetben meghalt, és ezek után célszerűtlennek látszott, hogy berendezze saját maga számára így módon a kastélyt, és akkor egyre inkább foglalkoztatta azt, hogy valami fajta közgyűjteményé teszi ezt. És ebben Debrecennek furcsa módon a első világháború, illetve hát a trianoni békediktátum sietett a segítségére. Tudnélik féltvén, hogy mi fog történni a Bécsben lakott Trianon megkötésének idején, és félvén, hogy mi fog történni a gyűjteményével, magyar városra szerette volna mindenképpen hagyni, de Baja azért nem jöhetett szóba, mert a akkori instabil helyzet, a szerb-horvát-szlovén királyság, amelyik majdnem Romániával is háborúba került Olaszországgal, tehát egy nagyon rossz előérzete volt Déri Frigyesnek, hogyha odavinni a gyűjteményt, így aztán az akkori magyar kultuszkormányzattal konzultálva Debrecent választották ki. Ennek pedig az volt az oka, hogy a Csonka Magyarországon, Budapesten kívül csak Debrecen volt egyetemi város, hiszen az akkori meglévő egyetemeket, Kolozsvárt és Pozsonyt elcsatolták Magyarországtól. Így került Debrecenbe, és az eredeti elképzelés is az volt, hogy egy kettős célú, egyesítvén a Városi Múzeummal egy ilyen kettős célú intézmény jön létre. Egyrészt a magyar nemzeti örökségből mutassa meg azt, ami Debrecennek jutott, tehát egyfajta ilyen hagyományépítés, hazafias nevelés, hazafias identitás kialakítás szempontjából fontos tárgyakat mutasson be. A másik cél pedig az volt, hogy az ifjúságot nevelje, az ifjúság számára hozza el a világot, ne felejtsük el, nem mondja az internet. Korábban nem vagyunk, de Magyarország jelentős része írni, olvasni alig tudott, ebben az időszakban nem utazott, tehát nagyon nagy jelentőséggel bírt, hogy olyan tárgyakat lehessen megmutatni az ifjúság számára, amelyek a világ kultúráját reprezentálják. Így aztán, amikor 1926 és 28 között végül sok megpróbáltatás után felépítették a Déri Múzeum jelenlegi főépületét, akkor az volt a megállapodás tulajdonképpen, hogy bár Déri ezt nem érte meg, hiszen 1924-ben meghalt, hogy az első emelet az a városi gyűjteménynek ad otthont, a második emelet pedig a Déri gyűjteménynek, és most, amikor 2015. decemberében ismét átadtuk, én már negyedszer újra rendezvén az állandó kiállításainkat, akkor tartottuk magunkat ehhez a hagyományhoz, végakarathoz, tehát jelenleg is úgy néz ki, hogy az első emeleten városhoz, megyéhez kötődő tárgyi emlékeink szerepelnek döntően, és a második emeleten pedig a Déri gyűjteménynek a legfontosabb darabjai.
Nekem nagyon tetszett a múzeumban már a 80-as évek elején is, hogy megengedték, hogy különböző tárgyakat megfogjanak a látássérültek, a vakok. Ez egy nagyon-nagyon szép hagyomány, hiszen így legalább valami fajta elképzelésünk lehet arról, hogy miket is gyűjt ez a múzeum. Nos, miket gyűjt ez a múzeum? Hogyha most azt mondja, hogy mindent, akkor bajba leszek, de azért mégiscsak.
Igen, azért próbálok ennél azért specifikusabb lenni. Az úgy valóban igaz, és akkor a mindent azt próbálom értelmezni. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki a picit is jártas a muzeológiában, és azt mondaná, hogy az országos gyűjteményeket leszámítva ne a Déri Múzeum jelennek ezzel a leggazdagabb gyűjteménnyel. Ez a két hagyomány, a debreceni és a megyei hagyomány, illetve a déli gyűjtemény együtt, ez valóban Magyarországon, legalábbis a magyar városi múzeumok tekintetében pályát ritkítja. De természetesen rendkívül fontos számunkra, és a újabb gyarapodás az jelentős mértékben ehhez köthető, hogy a nagy állami beruházások kapcsán a megyében előkerült nagyon sokfajta kultúrához, az elmúlt 7000 év nagyon sokrétű kultúrájához, különböző nyelveken beszélő emberekhez. Egy részüknek azt sem tudjuk egyébként, hogy milyen nyelven beszéltek, inkább tárgyi alapon ragadjuk meg a kultúrájukat, előkerült tárgyakat mutassa meg a jelenkornak. Tehát azt mondanám, hogy a meglévő gyűjteményeink gyarapításán túl ez a jelenlegi legfontosabb célunk, de természetesen minden olyan területen, ahol a gyűjteményünk kiegészítésre szorul és vannak lehetőségeink, ott próbáljuk ezt a egyébként gazdag gyűjteményt is gyarapítani. Hát itt a Munkácsi trilógia sorsát teszem nem kell külön ecseteljem, ez egy rendkívül fontos téma mind a város, mind a múzeum számára, de ugyanígy Debrecenhez kötődő irodalmi hagyatékokat próbálunk felvásárolni, az élemgyűjteményünket is időnként próbáljuk bővíteni, és nagyon sok területen azért még fejlesztésre szorul ez a rendkívüli gyűjtemény is.
A Munkácsi trilógia ugye hát világhírűvé tette magát a múzeumot, Debrecent. Erről kérdezni akartam, hogy hogyan most ezzel?
Talán sokan tudják a jelenlévők közül, vagy nálam jobban is, hogy a jelenlegi műzeumi épület már eleve úgy épült, hogy központi műtárgynak tekintették a Munkácsi Mihály Ecce Homo című munkáját, ami a három nagyméretű bibliai tárgyú képből időben legkésőbb a millenniumra 1895-96-ban készült el, és még az első világháború előtt vette meg Déri Frigyes ezt a képet, és eleve úgy tervezték az épületet, Ecce Homo teremnek elnevezvén az egyik központi helyét, hogy ennek a nagyméretű képnek és néhány más képnek adjon helyet. A másik két kép, amelyek a 1870-es években és 80-as években futottak be egy más típusú karriert, hiszen a párizsi világkiállításra készült az első a Krisztus Pilátus előtt, de ugyanúgy a másik kép a Golgota is megjárta Európa nagyvárosait, tehát ki volt állítva a Párizsban, Londonban, Rómában, és még jó néhány helyen, majd az Egyesült Államokba került, ahol egy Venemaker nevű pennsylvániai nagy bolt hálózat tulajdonos vásárolta meg is a kastélyába, a vidéki kastélyába helyezte el. Nem akarom ezt nagyon bölére ereszteni, inkább annyit csak, hogy ahogy szokott lenni, a gyermekek még ápolták a hagyományt, az unokák már kevésbé, és a dédunokák pedig eladták ezt a két képet 1988-ban aukción. A magyar állam volt annyira buta, hogy azt gondolta, hogy jó helyen vannak Amerikában a képek, és nem is licitált rá, és nem is törekedett megvásárolni. Így került amerikai, illetve kanadai tulajdonba, és aztán 1993-ban, illetve 95-ben nagyon érdekes egyedi sorsokon keresztül kerültek Magyarországon, illetve Debrecenben, és egy kitűnő restaurátor, Szentkirályi Miklós, hát azt mondanám, hogy egy kicsit újra is festette tulajdonképpen, de hűen az eredeti koncepcióhoz, tehát helyreállította, nevezzük így, a képnek a eredeti állapotát. De mindig ott volt, mintha ezek csak letétek voltak, illetve haszonkölcsön szerződéssel voltak Debrecenben, mindig ott volt a Damoklész kardja a fejünk fölött, hogy mi van, ha elviszik. Kanadában azt tudtuk az ottani adótörvények miatt 5 évente mindig vissza kellett vinni, és meg is zsarolták tulajdonképpen a 2010-es évek elején a akkori tulajdonosokat, fenntartókat, hogy még egyszer már nem adják ide. Pák Imréről pedig hát tudjuk, hogy az angol mondja sharp businessman, tehát hogy nagyon jól felfogott kincskereskedelmet folytat, és hát emiatt vele nem könnyű mondjuk alkudozni a képek megvásárlásán, de ezt sokan tudják, hogy 2015 májusában a magyar állam megbízásából a Magyar Nemzeti Bank megvásárolta a Hamilton galériától a Krisztus Pilátus előtt című képet, és tartós letétbe helyezte a Déri Múzeumba, úgyhogy emiatt talán nem kell aggódjunk, és a harmadik kép, a Golgota, az pedig hát jelenleg is egy alkú folyamatban van a magyar állam és különböző szervei, illetve a tulajdonos között, hogy szintén magyar tulajdonba kerüljön és a Déri Múzeumban maradhasson. Hát ennek számtalan hulláma volt. Csak azt tudom elmondani a tisztelt jelenlévőknek, hogy a Déri Múzeum mindig azt a álláspontot képviselte, valamennyi munkatársam és én magam is, hogy mi nem kívántunk itt észt osztani, vagy igazságot tenni ezekben a kérdésekben, vitákban, alapírozásokban, hanem mindenféllel beszélő viszonyt tartottunk fönt, hogy igazából ne a Déri Múzeum legyen majd ennek a kárvallotja, ennek a alkudozási folyamat.
Van-e olyan tárgy, olyan valami, amire szívesen néz? Most ezt a három képet természetesen vegyük ki.
Igen, már ezzel kezdtem volna, hogy az biztos, hogy a Krisztus Pilátus előtt nem csak azért, mert számomra esztétikai szempontok szerint az a legszebb, de hogy én lehettem az igazgató akkor, amikor ennek a sorsa rendeződött, ez mindenképpen egy kedvenc. De hogy akkor visszatérjek a gyarapodásra is még, amire rákérdezett, a tavaly pont az olimpiai játékok alatt és Kozák Danuta aranyérmei alatt egy megyei ásatáson került elő egy gyönyörű avar ékszer, egy 12-13 éves korú lánykának a fejdísze, amely 32 darabból, vagy rámaradt darabból álló arany ékszer. Ezt most is megtekinthetik a előtérében a régészeti kiállításnak a tisztelt jelenlévők. Ez különösen közel áll hozzám. Ez egy, azt mondanám, nagyon-nagyon ritka lelet Magyarországon.
Egy kicsit visszatérnék a képekhez. Ezek hihetetlen nagy, valóban nagy képek. Szóval hogy kerültek ezek be?
Hát ez mindig egy logisztikailag nem könnyű művelet. Láttam fotókat a 1929 végéről, 1930 elejéről, amikor behozták a Ecce Homo-t, akkor össze volt hajtva, tehát az volt a technika, hogy hosszában is, keresztbe is egy ilyen, mint egy nagyméretű koffert úgy képzeljét, egy túlméretezett koffert, egy 6-8-os, egy normál koffernek egy olyan szállító tégelybe, vagy nem is tudom minek nevezzem, dobozba hozták, és aztán nyilván kellett idő, amíg kirúgta magát, és lehetett meg keretre feszíteni, és aztán utána a falra fölfüggeszteni. A másik kettő, amelyik sajnos ugye nagyon sokat mozgott, az pedig ilyen henger technikával kerül rögzítésre, egy viszonylag stabil hengerre tekerik föl, és így módon ez a henger, ez a kupolának az ablakain keresztül általában a tűzoltóság segítségével kerül ki és beemelésre, és aztán utána megint csak egy-két napig kirúgja magát, és ismét keretre kerül, és így fel a falra, de most már én bízom benne, hogy ezt én többször nem fogom látni. Azért, igen, amikor lekerült ugye most a múzeumok éjszakája kapcsán a lepel a képről, akkor megmondom őszintén csak ezt a, maradjon itt közöttünk, jó? Hogy a Pák Imre nem engedi, akkor se teszem már vissza, szóval, hogy gondolkodtam rajta, hogy mi történhet velem, hát magyar bíróságon majd keres valami jogorvoslatot, de meglátjuk a magyar bíróság, mikor mondja ki, hogy nekem azt erőszakkal vissza kell szuszakolnom arra a képre, úgyhogy én bízom benne, hogy most már nem lesz több mozgatás.
Így legyen, és a végszó is szép. Nos hát, egy kérdés még fennmaradt, amikor megígérte, hogy eljön közénk, akkor személyes érintettségéről is beszélt.
Hát igen, itt a apai ágról beszéltem, én édesapám az nagyon sokfajta betegségben szenvedett élete utolsó harmadában, és az egyik az volt, hogy előbb gyengénlátó, majd vak lett, és így aztán egy kicsit az én családom az megtapasztalta ennek a, hát most nem tudom minek nevezzem, kihívásait nevezzem talán annak, hogy hogyan kell egy lakást rendezni, hogyan kell más érzékszervekkel megpróbálni kiváltatni a látás gyengülését, egy látás hiányát, így mi együtt éltünk tulajdonképpen ezzel a kihívással, nevezzem így. Talán akkor nem voltam rossz, vagy nem használtam rossz szót.
Nem, hiszen hát maga az élet is egy kihívás. Igen. Nos hát, köszönöm, és akkor
köszönöm, hogy
jön a játék másik oldala.
Mit igen, hát ezen nagyon sokat gondolkodtam. Volt egy félreértés, azt hittem verset kell mondani, és én azért éreztem magam egy kicsit bajba, mert én ugyan gyerekkorom óta rengeteget olvasok, nagyon sok kedvenc művem van, de miután azt hittem, hogy verset kell mondani, akkor versekben kezdtem el gondolkodni, ami sosem volt erősségem, mert a általános iskolai memoritereket sem tudtam sosem teljesen megtanulni. Nem nagy büszkeség, de hát még a Hindusznak az összes verszakát is hetekbe került, mire sikerült hibátlanul felmondanom. Mindig néhány szót eltévesztettem, vagy a verszakokat felcseréltem. Nem az első, ne ijedjenek meg, nem az első két verszakkal volt a probléma. Igazából aztán eszembe jutott, hogy amikor a kötelező verstanuláson túlléptem, az volt, amikor hallottam Faludi Györgynek a versét, a Haláltánc balladát, illetve abból néhány sort. Nem tudván akkor, hogy ez nem François Villon eredeti költeménye, bár abban a kötetben szerepel a François Villon kiadásában a Faludinak, de most már történészként tudom, hogy annak a három versnek az egyike, aminek nincs eredeti egyáltalán, tehát Gyuri bácsi költötte tulajdonképpen, és François Villon néven adta el a nagy közönségnek. Én megkérdeztem volt, és ez egy személyes emlék volt már, én is a barátaim hívtuk meg Magyarországra először 1987-ben, és járt Debrecenben is egyébként, aztán még többször visszatért, és egyszer, amikor már elég bátor voltam, megkérdeztem tőle, hogy Gyuri bácsi, hogy volt ez, hogy azért itt vannak pontatlanságok filológiai értelemben, nem beszélve erről a három versről, és hogy hát reméljük őszintén, de azt mondta, hogy hát Bécsben nagyon kellett a pénz, és akkor vállalta el a kiadótól megbízás, de nem volt francia nyelvű kötet, még a könyvtárban se talált valami német nyelvű rossz fordítást, hát aztán így az emlékeiből próbálta fordítani a dolgokat, hogy aztán három vers hogy került még pluszba bele, azt ne kérdezzék, azt már nem árulta el, hogy a terjedelmet jobban fizették, vagy már benne volt az egésznek a milliójében, és így gondolta megírni ezt. Ezt nem tudom. És két friss impulzus, ami miatt a Haláltánc balladát választottam még. Most egy kiállítás megnyitón volt szerencsém részt venni Aarhusban, amelyik Európa Kulturális Fővárosa, és Debrecen nagyon szeretne 2023-ban hasonló főváros lenni. Másrészt pedig én református keresztény vagyok, és jön a halottak napja, tudom, a katolikusoknak a minden szentek. Így azt gondoltam, hogy talán így ez egy keretet foglal ennek a vers választásnak. 9 verszak, úgyhogy elnézést, ezért talán hosszabb lesz, de nem biztos, hogy hosszabb, mint a prózai részletek. Tehát Faludi György, a Haláltánc balada. Ott ült a császár. Dushajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták, barna köldögén a göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt a holdkorong. de a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, Rivaltreá, bolond nincs szív, mit kardom át ne járna enyéme föld, s hogy este lett, egy csontvásztán torgott eléje, s elfújta, mint a porszemet. Kinyúrként éltünk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Útablakában sírt az orvos. Uram, nektárod merre nő, amely ír minden kínra, s melytől meggyógyul minden szenvedő. És az ajtó nyílt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólomkehelyből kínálva szintelen barát. Így áll, e nedv fűs, mint a mámor, s nincs sebb, mit heggel nem takar. Így áll, testvér, e mély pohárból, csupán az első korgyfanyar. Kontárok voltunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. A kutkávánál állt a gyermek, szakadgyolt ingecskében, s rőttopánban, s néztelent a vízben képét, mely játszani hívta őt. Ha jössz, a hodleánytól este a cukrot süvegszám kapod, s minden piros ló reggelente békákon ugrálunk bakot. Jövök már, szólt, s a kutvíz nyála siklót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topánt. Balgán játszottunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Repett tükrén elült a céda. Hajamnak árja még veres? Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó csókra éhes, s mellem rózsája még kemény. S az ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopp gyerünk a táncra, ma holt szerelmeit torán, hadd üljön nászlakomát alárva, ágyékot hervad bíborán. Bolyán fetregtünk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Éjjel borult a háztetőkre, s kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyat. Az útkereszten vasdoronggal hét öldög várta, s a halál, s mikor kardot rántott, a csontváz fülébe sugta. Mondd, Szamár, Szamár, mit véded még a pénzed? Meghalsz, s a kincset elviszem, s a kincs helyet eláslak téged, akit nem ás ki senki sem. Kufárok voltunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Aranypárnáin ült a dáma, s üvöltve sírt. Nem ég, nem ég, de ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, engedj csak még egy buja bókot, még egy szerelmes éjszakát. De ő rútfoltot festve mellén, mert mint a ráksebb egyre nőtt, fehér testét nyakába vette, s vitte, vitte, vitte őt. Tunyán henyéltünk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott halmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a végső nagy talányt, amerre görögjeimnek ezrevét, csak egy napot még, mert megfejtem, megfejtem holnap alkonyig. Nem fejted, szólt a hang, nem fejted, s vállára tette jékideg kezét, míg felrobbant a lombik, aludni még most, mint a többiek. A titkot üztük mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a döngvész, s a Reimszi székes egyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy proféta, rózsás hajnalködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rút eretnek, kég a mágia kormain, misézhetsz lent, én fent nevetlek a dómok csonkatornyain. Álszentek voltunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta alkonytájt kint az udvaron. Görnyedt testünknek nincsen ára, s úgy halunk meg, mint a barom. Kaszás testvér, sovány a földünk, könyörgöm egyet tégy nekem, ha elviszel, szólt szét trágyának, testemet kinn a réteken. Ő rábólintott, s vitte lassan, s úgy szórta, szórta, szórta szét, mint magvető keze a búzát, vagy pipacsot az őszi szél. A földbe térünk mindahányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véren kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Köszönöm, hogy meghallgatott. És köszönjük a meghívást, mindhárunk nevében mondhatom, ugye?
Kedves vendégeink, én egy zárszót szeretnék mondani a Gábor József Kulturális Alapítvány és a Mérius Újkertünk fiókönyvtár nevében. Köszönjük, hogy elfogadták a múzeológusok, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel a hallgatóságnak, persze természetesen. Az, hogy meghallgatták ezt a három jeles vendéget. Én úgy gondolom, hogy van itt mellettünk egy gyertyás férfi, és a halottaknak erről van szó. Ifja Gábor József, aki nemrég hunyt el, és névadónk idősebb Gábor József újszülött fia volt, 73 évet él, és bizony 2017-ben érte őt is a halálra, egy zeneművész, zenepedagógus volt, és azt vallotta, hogy úgy kell járnunk a világban, hogy mindig nyitott szemmel járjunk, és az értékeket szívjuk magunkba. Ezek az értékek most itt megcsillantak, és ifja Gábor József nevében és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és fogadják el szerény ajándékunkat, amit a Mérius Újkerti fiókönyvtár ajánlott föl a mi nekünkben is. És további sok sikert kívánok az önök munkájához.
Köszönjük szépen, és gratulálok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.